Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 130. Zsoltár első versét. Így kezdődik, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ámen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napra rendelt ige szakaszunk válogatott verseiben. A Mózes 4. könyve 31. fejezetében, az 1-től 8-ig, valamint a 14-től 17-ig terjedő verseket olvasom. Ezen a helyen Isten igéje így szól. És szólott az Úr Mózesnek mondván, állj bosszút Izrael fiaiért a midianitákon, azután a te népeidhez takarítatol. Szólott azért Mózes a népnek mondván, készítsétek fel magatok közül a viadalra való embereket, és induljanak Midian ellen, hogy bosszút álljanak az Úrért Midianon. Ezret-ezret egy-egy törzsből, Izraelnek minden törzséből küldjetek hadba. Kiválogattak azért Izrael ezreiből ezret, törzsenként 12 000 viadalra készet. És elküldte őket Mózes törzsenként ezret-ezret a hadba, és velük Fineást, Eleázár papnak fiát is a hadba, és a szent edények és a riadó kürtök voltak az ő keze alatt. És harcoltak Midian ellen, amiképpen megparancsolta az Úr Mózesnek, és minden férfiút megöltek. Midian királyait is megölték, azoknak levágott népével együtt. Evit, Rekemet, Cúrt, Húrt és Rebát, Midiánnak 5 királyát, és Bálámot, a Beor fiát is megölték fegyverrel. És megharagudott Mózes a hadak vezetőire, az ezredesekre, a századosokra, akik megjöttek a harcból. És mondta nekik, megtartottátok-e életben mind az asszonyokat? Íme ők voltak, akik Izrael fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peor dolgában, és lett csapás az Úr gyülekezetén. Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt és minden asszonyt is, aki férfit ismert, azzal való hálás véget megöljétek. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Jövünk a hétköznapokból, Urunk, hétköznapi gondolatokkal, örömökkel és gondokkal. Szeretnénk, ha nem hétköznapi érzésekkel tudnánk az Isten tisztelet végén hajlékunkba térni, hanem azzal a többlettel, amit egyedül tőled kaphatunk meg. Új szemléletet, magasabb rendűt, mint amilyet eddig képviseltünk. Ó emberünk, torz arca helyett Krisztus arcút. Jöjj, tisztíts meg minket, és szent lelkedet bocsásd ki ránk, hogy ne emberi erőlködés legyen tisztább és hitelesebb élet után vágyakozni, hanem segíts azt kezedből elfogadni, ingyen, kegyelemből. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. A Mózes 4. könyve 31. fejezetében, a 8. vers 2. felében eképpen. És Bálámot, a Beor fiát is megölték fegyverrel. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó kalauz szerinti mai igénk az Isten népe midianiták fölötti bosszú hadjáratáról szól. A midianiták vándorló, nomád nép volt, amely elszórtan sátorozott a sínai félsziget partja mentén, vagy Palesztína körüli sztyeppés vidékeken, a pusztaság és a kultúrföld közötti területen. Igényben az a megjegyzés, hogy Izrael egész Midiánt kiirtotta, azt jelenti, hogy a vándorló midianitáknak egy nagyobb csoportját támadták meg és győzték le. Nem a teljes közösség megsemmisítéséről van szó, hiszen az Ószövetség még ezután, a történet után is többször, többféleképpen említést tesz a midianitákról. Ez a megtorló hadjárat azért történt, mert a 25. fejezet említést tesz arról, hogy amikor az Isten népe Sittimben tartózkodott, Bálám próféta ösztönzésére Izrael fiai moábita leányokkal paráználkodtak. Eközben Izraelnek megtetszett a kánaáni vallás könnyedsége, és a pogány Baál Peor istent kezdték tisztelni. Tehát testi vágyaik által félrevezették Isten gyermekeit. Bálám, a mezopotámiai próféta ezzel a trükkel ejtette törbe Isten embereit, miután Bálák király megrendelésére nem sikerült átkot mondania Izraelre, többszöri próbálkozás ellenére sem. Bálám szerette volna teljesíteni Bálák királynak a kérését, és ezáltal pénzhez szeretett volna jutni, ezért, hogy a pénzt megszerezhesse, cselhez folyamodott. Hogyha átkot mondani nem tud, mert Isten ezt nem engedte neki, akkor majd az emberi vágyakon keresztül éri el azt, amit átok mondással is elérhetett volna. Úgy gondolta, ha nem sikerül külső eszközzel, átok mondással megrontani Izraelt, akkor majd a család emberszív által sikerülni fog. Ha egy országot valaki le akar győzni, azt nem csak véráldozatok árán lehet megtenni. Lehet demoralizálni, bomlasztani és lezülleszteni is a lakosságát. Megfelelő hangulatkeltéssel tulajdonképpen csak három dolgot kell tenni. El kell venni annak a népnek a hazaszeretetét. El kell venni a hitét. Végül pedig fel kell lazítani a családi kötődéseit. Hogyha figyelmesen tájékozódunk mai világunkban, akkor ezt az ősi módszert akár tetten is érhetjük. Azoknak, akik szeretnének kézben tartani közösségeket, akár országokat, akár földrészeket, rendszerint ez a három célpont lebeg a szemük előtt. Hazaszeretet helyett világpolgárság, Istenbe vetett hit helyett, higgy önmagadban, légy önmagad, családi kötődés helyett a válás vagy a nyitott házasság megengedettnek számít, hiszen emberek vagyunk, és ráununk egymásra egy idő után. Ha ezt sokszor mondják, hangosan mondják, akkor az ember egy idő után elhiszi, észre sem veszi, hogy belebocsátkozik valamelyikbe. Bálám próféta terve, ez a gonosz szándék erre irányult. Isten parancsára Mózes emiatt indított aztán a moábiták ellen megtorló hadjáratot. Ennek a büntető hadjáratnak Bálám próféta is áldozata lett. Vizsgáljuk meg, hogy ki is volt ő, és az életén, a példáján keresztül mit mond nekünk Isten, ami számunkra is okulásul szolgálhat. Legelőször is tehát foglalkozzunk azzal, hogy ki volt ő. Nevezetes, széles körben ismert ember volt. Nem csak a Szentírás emlékezik róla, hanem Biblián kívüli asszír szövegek is említik ennek az embernek a nevét, mint az Eufrátesz melletti Petor városában élő mágust. Így tartották számon. Azt tartották róla, hogy hatékonyan tud áldani, meg átkot mondani. Meg tudta mozdítani valamiképpen a mennyei világot. Úgy látszik azonban, hogy Bálám ezt a képességét nem Isten ajándékának fogta fel, hanem sokkal inkább egyéni adottságnak. Ezt abból gondoljuk, hogy különleges képességeit megrendelés alapján pénzszerzésre használta. Mindig nagy baj, ha azt, amivel rendelkezünk, az erényeinket, ezeket egyéni adottságnak tartjuk. Ez azért veszélyes, mert ilyen esetben az ember hamar feledi, hogy képességeivel Istennek tartozik elszámolni. Nemrég kapott bennem újból nagy hangsúlyt Jeremiás próféta egyik tanítása. A könyve 10. fejezetében így ír. Tudom, Uram, hogy az embernek nincsen hatalmában az ő útja, és egyetlen egy ember sem igazgathatja a maga lépteit. Mennyire igaz? Gondolunk-e arra, ha nincs semmi baj velünk, hogy minden lépés kegyelem? Gondoltunk-e vajon arra, amikor a templom felé ballaktunk, hogy egyetlen lépés megtétele is kegyelem? Ezt az ember leginkább akkor érzi, amikor valamilyen betegség következtében a mozgásában korlátozva van. De amikor nem így van, akkor nem is gondolunk rá, mert annyira természetes. Ajándék minden, amit olyan természetesnek fogunk fel. Boldogulás, amíg valamilyen szinten meglévő erőnlét, család, otthon, azok az emberi kapcsolatok, amelyek megvannak az életünkben, talán magányosság ellenére is, egyedüllét közepette is. Pál apostol is látta ezt a veszélyt, hogy a jó dolgokat hajlamosak vagyunk természetesnek tartani. A korintusiakhoz írott első levele egyik fejezetében így ír, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. Hiába való. Azt jelenti ez a görög szó az új szövetség nyelvén üres. Hiába való, üres. Bálám életében az Isten kegyelme hiába való lett, üres lett. Úgy látszik, fennállhat a veszélye annak, hogy Isten ajándékai az életünkben kiüresednek. Mikor történik ez meg? Érdemes ezt tisztázni, mert akkor jobban oda tudunk figyelni erre a veszélyre. Mindig akkor, ha a sikereimet, az előmenetelt, azt, ami a környezetemből kiemel, nem Istennel összefüggésben kezelem. Ekkor következik be ez a veszély. Bálám neve annyit jelent, mint megrontó, elnyelő. Az ember, aki bekebelezi, mint egy elnyeli és magáénak tulajdonítja az Isten ajándékait. Aki fogyasztói oldalról közelít Isten ajándékai felé. Na de hát hogyan közelítsünk, hogy nem szabad használni Isten ajándékait? Kétségtelenül szabad használni Isten ajándékait. De amilyen fontosnak tartjuk használni az Isten ajándékait, legyen olyan fontos az is, hogy neki adunk dicsőséget mindazért, ami van, ami fölött rendelkezhetünk. Azt fogalmaztuk meg, gyűjtöttük össze eddig, hogy ki volt ez az ember, ki volt ő. Most másodszor azt látjuk válaszként is erre a kérdésre, hogy ingatag ember volt. A korábbi fejezetekben leírt történet alapján tudjuk, hogy felbérelte őt Bálák király, hogy mondjon az Isten népére átkot. Mert fegyverrel nem tudja legyőzni, hát mondjon átkot rá. Bálám próféta vállalkozott is erre, de valahányszor átkot akart mondani, mindig áldás jött az ajkára. Ez több ízben is megismételte, mindannyiszor ugyanazzal az eredménnyel. Átok helyett áldást mondott. Amikor prófétai elragadtatásban volt, akkor mindig Isten lelkének rendelte alá magát. Amikor pedig nem prófétált, akkor pedig kész volt és képes volt a midianitáknak gonosz tanácsokat adni, hogy az Isten népét miképpen pusztíthatnák el. Egy ingatag ember, aki megértette Isten akaratát, de a következő pillanatban homlok egyenesen azzal ellentétes magatartás képviselt. Bálámnak volt valami tapasztalása és ismerete arról, hogy mi Isten akarata Izraellel kapcsolatban. De ezt elutasította. Megértette Isten akaratát, de nem engedelmeskedett neki. Nem hagyta azt a hétköznapjaiban is érvényre jutni. Erre érdemes odafigyelnünk, mert az ilyen magatartásnak lehet komoly következménye. Jézus beszélt egy alkalommal arról, hogy minden bűn megbocsáttatik, kivéve a Szentlélek elleni bűnt. Ez elbizonytalanítja az embert, mert megkérdezzük önmagunktól, hogy jaj, de mi lehet az a Szentlélek elleni bűn? Nehogy beleessek, nem követtem már el esetleg? A Szentlélek elleni bűn Isten megváltói munkájának tudatos, szándékos és kitartó elutasítása. Ez olyankor történik meg, amikor valaki akarattal konokul ellenáll a Szentlélek bizonyságtételének, aki Isten hatalmáról, az ő vezetéséről, Krisztusról, a megváltásról és a kegyelemről akarja őt meggyőzni. Amikor az ember tudatosan hagyja, hogy állandósuljon benne az Istennel szembeni ellenállás. Goethe Faustja kiált keservesen, midőn így szól. Jaj nékem, kettő lakja lelkemet, s egyik a mástól elszakadni vágyik. Bálám lelkében az Isten útját ismerő és az ellene fegülő ember egyszerre vett lakozást. A kettős énnel rendelkező ember íme Bálám. Eljött egy pillanat, amikor egyik a mástól elszakadni vágyott, ahogyan Goethe fogalmaz. Bálám egyfelől az Isten dolgait világosan látó próféta volt. Az az ember, aki pogány próféta létére komolyan vette a hivatását, és tudott engedni az Isten szent lelke vezetésének. Nem mondott átkot Izraelre, pedig kapott volna érte fizetséget, mert megértette, hogy nem ez lenne Isten akarata. Ez volt az ő jobbik énje. Pogány próféta létére különös világossággal átok helyett áldást mondott, sőt, itt az egyik fejezetben korábban olvastuk ezt, messiási jövendőlést mondott a pénzen megvásárolni akart átok helyett. Másrészt azonban érzékelve, hogy ezért a magatartásáért, az Isten lelkének való engedelmességéért nem kap pénzt, moábita nőkkel elcsábítatta Izrael fiait, és a moábita nők belevitték őket a pogány Baál Peor Isten tiszteletébe. Bármit, csak ne Izrael Istenét, bármilyen áron és bárhogyan. Nem véletlen, hogy Bálámról pozitívumai dacára a Szentírás másutt, ugyanúgy a zsidó hagyomány is, különösen is elmarasztalóan beszél. Az egyik újszövetségi levél Káinnal említi őt egy lapon. Ugyanolyan szinten mozgó embernek látja, mint ahogyan Káint a testvérgyilkost. János apostol pedig így ír róla. Vannak nálad ott, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. A zsidó hagyomány pedig egyenesen úgy beszél róla, hogy Bálám ki fog maradni az üdvösségből. Kettő sínje nem csak Bálámnak volt. Ez úgy látszik, hogy nem csupán egy régi történet. Jakab apostol így ír. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszívűek. Kétszívű, mondja a magyar fordítás. Anatómiailag ilyen elképzelhetetlen. A Szentírás eredeti szövegében nem is teljesen erről van szó, hanem kettős lelkületű, kettős lelkű emberről. Ilyen azonban létezik. Ez ellentéte annak, amiről Jézus a boldog mondások egyikében beszél. Amikor azt mondja, boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Mit jelent a tiszta szív? Bibliai értelemben a tiszta az, ami nem kevert. Tiszta az, amikor eltérő életértékek, világlátás nem fér meg az emberben egymás mellett. Tiszta szívű az, akinek az életében nincsenek ellentétes életértékek egymás mellett. Tisztázzuk az elején, hogy ki volt ő. Most másodszor láttuk, hogy ingatag ember volt. Harmadszor végezetül foglalkozzunk ezzel a megállapítással, hogy szétvált benne az Isten hit és az ő hétköznapi élete. Bálám lehetett volna világosan látó, Isten akaratát hirdető próféta. Megadatott neki, hogy lássa és értse Isten dolgait. Kedves testvéreim, ez óriási dolog. Ha valaki pontosan tudja, hogy mit akar Isten, annál nem kell több, legfeljebb annyi, hogy ez önmagában nem elég, mert kell hozzá az engedelmes szív. Őt az Isten hit csak addig érdekelte, amíg haszna származott belőle. Olyan volt, mint Skéva hét fia, akikről nem is olyan régen olvastunk a Bibliaolvasó kalauz szerint az újszövetségi igeszakasz alapján a Cselekedetek könyve 19. fejezetében. Pál apostol munkáját látva, Skéva fiai elkezdték a gonosz lelkeket Jézus nevében kiűzni a megszállott emberekből. Úgy gondolták, Jézus neve egy varázsszó lehet, egy hatalommal bíró szó. Pénzt lehet belőle csinálni. Nem kell átadni az életünket Jézusnak, csak a hatalmát kell a javunkra fordítani. Ez olyan, mint amikor a kártyavető a Szent Háromság Isten nevében mond jövendőt. Minden olyan helyzet ide tartozik, amelyekben az egyéni előmenetelen válik hangsúlyossá, anélkül, hogy Jézus Krisztussal élő közösségben lennék. Amikor érdekből vagyok Krisztus követő, amikor az érdek irányítja a Krisztus követésemet, vagy a Krisztus tagadásomat. A rendszerváltás idején sokan betódultak egész Kelet-Európa szerte a templomokba. Olyanok, akik korábban nem jöhettek. Voltak, akik közülük megmaradtak, mert tényleg őszinte vágy volt bennük Isten iránt. Mások pedig, ők voltak a többség, rájöttek, hogy ezért nem jár a munkahelyen jobb fizetési besorolás. Nem éri meg templomba járni. Ők el is maradtak. Egy régebben élt lelkipásztornak van egy nagyon sok képpel és nagyon gazdag tartalommal megfogalmazott könyve. Az a könyv címe, hogy Napra forgok. Hogyha ilyen történik, gyakran kerül az ember közel a tagadáshoz, mint amikor Péter apostol a főpap udvarában Krisztus tagadó lett. Mert a Krisztushoz való viszonyulás úgy hozott előnyt számára, hogy Krisztust megtagadta. De úgy látszik, vannak olyanok is, hogy azáltal gondol előnyt magának és pénzszerzési lehetőséget, hogyha Krisztussal kapcsolatban van, legalábbis úgy, olyan szinten, mint Skéva fiai gondolták. Péter érdeke a főpap udvarában az volt, hogy Krisztust megtagadja. Júdásé pedig az, hogy pénzt kapjon az árulásáért. De mindkét tanítvány lelkében valami megtört. Valami folyamatosság megszakadt, valami elromlott, És ebből a kapcsolatból, ami Krisztushoz fűzte őket, semmi más nem maradt, csak az önös érdek. Sokan vannak úgy, hogy látszólag megfürödnek a kereszténység vizében, de úgy fürödnek meg benne, hogy nem lesznek vizesek tőle. Nincs következménye a Krisztushoz tartozásnak. Semmi nem látszik meg a hétköznapi cselekedetein abból, hogy Krisztushoz tartozónak vallja magát. Neki az egyéni érdeke és a haszna számít. Egyéni haszon nem csak pénz lehet, mint Bálám esetében, vagy Skéva fiai esetében. Lehet egyéni haszon az is, amikor valaki mindig meg van győződve a maga igazáról, és addig nem nyugszik, amíg van a környezetében olyan, aki másképpen gondolkodik. Az egyházak időnként meggyengülnek, de a vallási alapon működő üzletágak mindig jól működnek. Skéva hét fia gyors és könnyű pénzszerzéshez akartak jutni azzal, hogy Jézus nevét bevonják a praktikáikba. De Jézussal való lelki azonosságuk nem volt. Ennek ma is van komoly piaca, ezért azt mondom, vigyázzunk! Vásárokon, búcsúkon mindenféle megszentelt tárgyat lehet venni, látni, érinteni, és ha valaki megveszi és érinti, azt állítják róla, hogy meg fognak gyógyulni, vagy jóra fordul a helyzetük, és ezek a tárgyak szerencsét hoznak. Pál apostol kendőjét, hogy azt olvassuk az egyik fejezetben, a Cselekedetek könyvében, nem is olyan régen, amelyiknek az érintése révén gyógyulás történt, nem árulták pénzért. Ez tehát nem vallási alapon működő pénzszerzés volt. Mert nem a kendő gyógyít, és nem Péter árnyéka, mint ahogyan a Cselekedetek könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy aki csak szinte Péter árnyékával találkozott, meggyógyult. Nem is a köntöse, a turini lepel, vagy egyéb kegykép, hanem ha történik gyógyulás és jó irányban változás, az egyedül Jézus Krisztus hatalma által megy végbe. Isten ma arra hív bennünket, szeretett gyülekezet, hogy a mindennapok Isten tiszteletének is legyünk a tagjai. Hogy szüremkedjék át mindaz, amit az Isten beszédéből megértünk vasárnaponként, gyülekezeti alkalmakon vagy odahaza egyéni csendességünkben. Szüremkedjék át a hétköznapi cselekedeteinkbe, mert az Isten fiainak megjelenését sóvárogva várja a világ. Olvassuk Pál apostol római levelében. Bálám áldozata lett annak a megtorló hadjáratnak, amelyet Isten parancsára Mózes irányításával Izrael fiai végrehajtottak. Tisztázzuk, hogy ki volt ő, megállapítottuk a folytatásban, hogy ingatag ember volt, végül pedig láttuk azt a veszélyt, amely azóta is fenyegethet, szétvált benne az Isten hit és a hétköznapi élete. Adja meg Isten nekünk azt, hogy ez a kettő, az Istenbe vetett hit és a hétköznapi életünk szép egységben legyen egymással. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük, Atyánk Istenünk, hogy egyedül Te tudod megosztott szívünket, életünket egyértelműségre vezetni, hogy ne férjen meg bennünk az előtted való meghódolás mellett sokféle olyan érték, amelyek nem kedvesek neked. Ezért azt kérjük tőled, mint egykor nagy királyod, Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Olyan szívet, amely nem megosztott. Szeretnénk megbízható, hű embereid lenni. Segíts a hétköznapok Isten tiszteletét hitelesen élni, hogy amikor a hitünket, keresztjéni elköteleződésünket kihívások érik, ott is a Te embereid tudjunk maradni. Semmiféle előmenetelért a veled való kapcsolatunkat fel ne áldozzuk. Köszönjük, ha voltak a környezetünkben olyanok, akikre talán kisgyermekként vagy ifjú emberként ilyen téren is felnézhettünk. Köszönjük az emberi példákat, de legfőképpen azt, amiből ők is táplálkoztak, és mi is táplálkozhatunk, igédet. Eléd visszük népünk, nemzetünk ügyét, most különösképpen is székelyföldi néped nagy vágyát, a székelyföldi autonómia megvalósulását. Ébrezgesd népünket, hogy amikor őrtüzek lobbannak fel, és harangjaink imádságra hívnak, imádságra lobbant lelkünk kérését nevesd meg, adj önrendelkezést népednek, egy évszázadnyi elnyomás és megaláztatás után immár. Adj békességet Kárpátalján, és a háborús övezetben keleten, az orosz-ukrán fronton, és azon a földön, ahol kedves volt neked kijelenteni magad választott népednek,
hogy hitük által megértett üzeneted bennünket is üdvösségre vezessen Krisztusban.
Betegek, reményvesztettek erőforrása te légy, légy társuk az egyedül lévőknek, hogy magányosak ne legyenek. Köszönjük azok életét, akik most egy időre visszatekintenek. Köszönjük az eddig megtett utat, életüket. Köszönjük azokat, akik itt vannak, akik el tudtak jönni Szent Házadba, és azokat, akik odahaza hallgatják igédet a világhálón keresztül. Adj Krisztusban való reménységet az emlékezőknek, akik ezekben a napokban szerettük sírja mellett állnak meg. Miközben ezt tesszük, Urunk, nem szeretnénk a halálból nagyobb kultust csinálni, mint az életből. Segíts jól élni, hogy egyszer, hogyha hívó szavadat halljuk, akkor hozzátérjünk. Szeretnénk jól meghalni. Munkáld bennünk, hogy amit színes, isteni világot gazdagságából megértünk, annak legyen hatása hétköznapjainkra is. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Készüljünk az áldás vételére, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 167. dicséretet. Az dicséret így kezdődik, siess nagy Úristen, én segítségemre. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Izol az Úr a proféta által, aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja. Amen.